Máté evangéliuma 1-től a 4. fejezetig. Körülbelül 5000 fennmaradt biblia kézirat van, és ezek 95%-a alapvetően megegyezik egymással. Az ebből eredő szöveget nevezik Textus Receptusnak. Van egy olyan kézirat csoport, amely alapvetően eltér ezektől, és ezeket a két legrégebbi kézirathoz, a sínai és az alexandriai kéziratokhoz vezetik vissza. Ez utóbbiak alapján fejlesztettek ki egy olyan szöveget, ami a biblia tudósok széles körében elfogadottá vált, annak ellenére, hogy őszinte vizsgálódás során megállapítható, hogy az eredeti szövegek a Textus Receptushoz voltak közelebb. A baj csak az, hogy e tudósok által elfogadott szöveg volt a liberális teológia szülőágya, és ezért minden sínai és alexandriai kéziratra alapozó bibliafordítást óvatosan kell kezelni. Az angol fordítások közül a King James és a New King James változatok készültek a Textus Receptus alapján. Ezek után pedig lássuk a Máté evangéliumát. Máté, azaz más néven Lévi, adószedő volt Kapernaumban, de később Jézus Krisztus egyik tanítványa lett. Evangéliumát Jézus Krisztus nemzetség táblázatával kezdi, és egészen Ábrahámig vezeti vissza. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Az Úr azt ígérte Ábrahámnak, hogy a te magod által nyer áldást a világ minden népe. Ez azt jelentette, hogy Ábrahám magján keresztül fog eljönni a Messiás, aki áldás lesz a világ minden népe számára. Ennek alapján, ha valaki be akarta bizonyítani, hogy ő a Messiás, származását Ábrahámig kellett visszavezesse. Később Isten Dávidnak megígérte, hogy fel fogja építeni Dávid házát, és Dávid magja fog uralkodni örökké. Ebből az ígéretből Dávid is megértette, hogy a Messiás az ő leszármazottja lesz, és Dávid ideje után is még nagyon sok olyan profécia hangzott el, ami azt ígérte, hogy a Messiás Isai gyökeréből fog megszületni, és természetesen Dávid trónján fog ülni. Aki tehát messiási voltát akarja bizonyítani, azt kell először bebizonyítsa, hogy ő mind Ábrahám, mind pedig Dávid leszármazottja. Érdekes, hogy a zsidóknak ma már nincsen megbízható származási táblázatuk, és ezáltal egyetlen ma élő zsidó sem tudja bebizonyítani, hogy ő Dávid leszármazottja, mert minden nemzetség táblázat elveszett az idők során. De semmi gond, mert a messiás már eljött, és Máté rámutat arra, hogy mindkét követelménynek eleget tett, hiszen mind Ábrahám, mind pedig Dávid fia volt. Máté evangéliumában a józsefági származási táblázatot olvashatjuk. De felmerül a kérdés, hogy ha Jézus szűztől született, akkor miért kellene József vonalát vizsgálgatni? A 16. versben azt olvashatjuk, hogy Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Nem azt mondja tehát, hogy József volt Jézus apja, hanem azt, hogy annak a Máriának volt a férje, akitől ő született. Amint tudjátok, az Új Testamentumban Lukácsnál olvashatunk egy olyan nemzetség táblázatot is, amely Jézus Krisztust egészen Ádámig vezeti vissza. Amikor ezeket a nemzetség táblázatokat összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy különböznek egymástól. Máté József származási vonalát Dávidhoz vezeti vissza Salamonon keresztül. Lukács viszont nem József, hanem Mária vonalát vezeti vissza Dávidhoz és Ábrahámhoz, de Nátánon Dávid másik fián keresztül jut el oda. Ennek alapján tehát Mária is Júdából és Dávidtól származott. Máté evangéliumában József a királyi vonalon keresztül vezethető vissza Dávidhoz, és így láthatjuk, hogy József valójában a trón várományosa lehetett volna Izraelben. Ezzel kapcsolatban azonban felmerül egy probléma. Ugyanis az ő vonala az izraeli királyokon keresztül vezet visszafele, és Jekonyást, azaz Jojakint is tartalmazza, akit az Úr megátkozott Jeremiáson keresztül. Egyetlen leszármazottja sem fog soha Izrael trónján ülni. Emiatt tehát ez a királyi vonal ki lett zárva a trónvárományosok közül. Ha tehát Jézus József fia lett volna, akkor nem uralkodhatott volna Dávid trónján. Jézus, aki Mária fia volt, továbbra is Dávid trónjának várományosa lehetett, de nem a Jekonyás vonalon keresztül, hanem a Nátán vonalon keresztül. Az úr összerakta ezt a két dolgot, és elképesztő, hogy milyen módon vált mindez valósággá. Az első fejezet első 17 sorát átugorhatjuk, mert ezeket a neveket olvasni igen terhes lehet annak, aki nem ismeri a kiejtésüket, és végül az egész értelmetlenné válik. A leszármazási táblázatokban nagyon ritkán említettek nőket. József nemzetség táblázatában viszont 4 nőt is említenek, és nagyon érdekes megvizsgálni, hogy kik ezek a nők, hiszen ők egy kivételével nem igazán voltak jó erkölccsel megáldva. Az első Támár. Júda fia volt a Támártól született Fárész és Zera. Júdának volt egy fia, aki elvette Támárt, de rövidesen meg is halt gyermektelenül. Az ő fivére azt tette, amit abban a kultúrában szoktak, és magához vette feleségül, de ő is meghalt gyermekek nélkül. Júdának még volt egy fia, és annak is kötelessége lett volna, hogy elvegye őt, és gyermekkel örökkössel lássa el. De mivel Júda látta, hogy már 2 fia halt meg Támár fősztje következtében, legalábbis erre gyanakodhatott, ezért nem akarta, hogy a 3. fia elvegye őt, és ezt mondta. A fiú még túl fiatal, még nem vehet el téged. Addig-addig halogatta a dolgot, míg Támár rájött, hogy Júda egyáltalán nem akarja megengedni, hogy a 3. fia elvegye őt. Ezért aztán felöltözött prostituáltnak, és kiállt az útra. Amikor Júda arra járt, ajánlatot tett neki, amelyet ő elfogadott. Júda egy kecskét ígért neki a nyájából, és a gyűrűjét hagyta ott zálogba addig, amíg elküldi a kecskét. Júda bement Támárhoz, aki elfátyolozta magát, így Júda nem ismerhette fel, és Támár teherbe esett. Ezután a szolga visszajött a kecskével, hogy visszavegye a gyűrűt, de a lány már nem volt ott. Később Júda meghallotta, hogy Támár terhes, és így kiáltott. Öljétek meg! Ekkor Támár elküldte a gyűrűt neki, és ezt üzente. Attól estem teherbe, aki ez a gyűrű. És így Júda csapdába került. Ugye milyen érdekes, hogy ez a Támár is a leszármazási vonalban található, és Isten őt is kiválasztotta ilyen furcsa körülmények ellenére. A második nő Ráháb. Amikor Izrael gyermekei készültek belépni az Isten által megígért földre, az első útjukba kerülő város Jerikó volt. Kémeket küldtek oda, hogy kikémlejék a város védelmét, és amikor a jerikóiak rájöttek, hogy izraeli kémek vannak a városban, keresni kezdték, hogy megöljék őket. Ráháb, aki prostituált volt, elrejtette őket a padlásán a lemmag között, majd kiengedte őket a falon keresztül, és azt kérte tőlük, hogy amikor elfoglalják a várost, akkor kegyelmezzenek neki és családjának. Ők pedig azt mondták, hogy engedd ki ezt a bársonykötelet az ablakodból, és mindenki, aki a házadban lesz, megmenekül. Jerikót elfoglalták, a szavukat betartották, és Ráháb megmenekült a háza népével együtt. Ráháb aztán Szalmónhoz ment feleségül, akitől az a Boáz született, aki Rútot vette feleségül. És Rút a 3. nő, akit itt említenek. Ráháb tehát nem izraeli volt, hanem egy kánaáni prostituált Jerikóból, akit az úr szintén a származási vonal részesévé tett. Rút pedig egy moábi nő, aki elvileg Isten örökkévaló átka alatt volt, mert a moábiak soha nem jöhettek be az úr templomába. Viszont Isten kegyelméből Rút Boáz felesége lett, akinek a fia Obéd volt, neki pedig Isai, és tőle született Dávid király. A 4. nő pedig Uriás felesége volt Becsabé, akinek törvénytelen kapcsolata volt Dáviddal, és akinek a férjét Dávid összeesküvéssel ölette meg. Így lett Dávid férje, és tőle származott Salamon, aki Izrael királya lett. Az úr tehát József származási vonalába helyezte ezt a 4 asszonyt azért, hogy megmutassa nekünk kegyelmét, hogy amikor elbukunk, mindnyáján azonosulni tudjunk Isten tervével, amely kegyelem és szeretet az emberek iránt. Senki sem zárható ki, mert Isten itt is olyan embereket használ fel az ő tervéhez, akik elrontották az életüket, és ez minket is bátorít, mert így minket is használhat az ő tervének megvalósítására. Máté 3 részre osztja a generációkat. 14 generáció Ábrahámtól Dávidig, 14 Dávidtól a babiloniai fogságig, és 14 a fogságtól Krisztusig. Ennek ellenére egyértelmű, hogy Máté néhány nevet kihagyott azért, hogy ezeket a csoportokat létrehozhassa. Néhány a kihagyott nevek közül. A 8. versben például Aházia, Joász és Amácia kimaradtak. Ők voltak Atália fiai, aki Jezabel és Áháb lánya volt. Ez utóbbiak az északi királyság leggonoszabb uralkodói voltak, és bűnük megpecsételte a királyság sorsát. Atália meg akarta ölni a Dávidtól származó összes örököst, de egy kisgyermek megmenekült, és később ő lett a király. Ezért Máté valószínűleg szándékosan hagyta ki Atália leszármazottjait a származási vonalból. Ezeken kívül még többet is kihagyott, és szerintem mindegyiket szándékosan, mert nem hiszem, hogy csak egyszerűen hibázott volna, hiszen ő ugyanolyan jól ismerte az ótestamentumi írásokból a többi nevet, akár csak mi magunk. A 18. verstől azt olvashatjuk. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Lukács evangéliumából azt is megtudhatjuk, hogy Gábriel angyal jött el Máriához, és ismertette vele az egész folyamatot, amely anélkül következett be, hogy Máriának előzőleg lett volna férfival kapcsolata. Abban a kultúrában a házasulandó párok háromféle kapcsolatban lehettek egymással. Először volt az eljegyzés, másodszor a jegybenjárás, harmadszor pedig az egybekelés. Az eljegyzés bármikor megtörténhetett egy gyermek életében, mert a házasságot a szülők döntötték el. Gyakran közeli barátok akár 2-3 éves korukban is eljegyezhették egymással a gyermekeiket. Amikor ők aztán eljutottak a házasulandó korba, amely általában korai tinédzserként 15-16 éves korban jött el, akkor egy egyéves jegybenjárási időszak következett, amely alatt azonban nem élhettek együtt. Ez hasonlít leginkább arra, amit manapság eljegyzésnek hívunk. Ekkor ők maguk is elfogadták a szülők által megkötött eljegyzést, elfogadták egymást, és elkülönítették magukat egymás számára egy egyéves felkészülési időszakra. Ez alatt az idő alatt valójában már házasnak tekintették őket, és ennek a kapcsolatnak a felbontására, válási papír megírására volt szükség. Amikor eltelt ez az év, akkor következhetett a valódi házasságkötés. A nász éjszakán a lány apja eltette a lánya szüzességének bizonyítékait, és ha bármikor bármely kétely merült fel ezzel kapcsolatban, akkor ezekkel bizonyította, hogy a férje alaptalanul gyanúsítja feleségét. A különélési időszakban, amikor József és Mária egyben járt, de még semmilyen fizikai kapcsolat nem volt közöttük, hirtelen egy igen nehéz probléma ütötte fel a fejét. Mária teherbe esett. A zsidó törvények alapján ez hűtlenséget jelentett, és ezért megkövezhették volna. Ezzel a problémával nézett szembe József, akinek a jövendőbelie volt ez a lelkileg gyönyörű, tiszta és igaz lány, akit Isten mindenki közül arra választott ki, hogy az ő fiát hozza a világra, és így őt ettől kezdve minden ember áldottnak hívhatta. Lelkiségének mélységéről tanúskodnak Lukács evangéliumában az unokatestvérével Erzsébettel történő találkozásukkor kimondott szavai. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. És így tovább folytatja ezt a gyönyörű dicsőítést, amely megmutatja, hogy milyen mély kapcsolata volt az Úrral. De József vívódott, mert szerette őt, és nem tudta, hogy mit tegyen. Nem tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nyilvánosan kijelentse, hogy nincs köze a gyermekhez, és ezáltal utat adjon a haragos tömegnek a megkövezésre. Ezért arra gondolt, hogy valahogy ezt titokban kell megoldani, hogy ezáltal Mária megmenekülhessen. Az ige Józsefet igaz embernek írja le, aki Istennel szoros kapcsolatban volt, mert az Úr szólt hozzá. Valószínűleg korán meghalt, mert miután Egyiptomból visszatértek, már csak egyszer említi őt az írás. Valószínűsíthető tehát, hogy mire Jézus elkezdte nyilvános szolgálatát, akkorra már József eltávozott a földön élők sorából. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Jézus, azaz Józsué értelmezése, Jávé a szabadulás, tehát a neve egyben a küldetése is. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Figyeljük meg, hogy Máté elfogadja azt a tényt, hogy a próféták szavai Isten ihletésére születtek. Az Új Testamentum teljes egészében elismeri az írások Istentől való ihletését. Azt olvashatjuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Péter, amikor Dávid írásaira utal, akkor ezt írja. Be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által. Ézsaiás próféta pedig ezt mondta. Íme a szűzfogam méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Vannak olyan bibliafordítások, amelyeket teljesen elutasítok, mert egyes bibliatudósok úgy viselkednek, mint Jézus idejében az írástudók és a farizeusok. Egyik ilyen zseni az Ézsaiás proféciájában szereplő szűz szót fiatal szolgálólánynak fordította azért, hogy elkendőzze a lényeget, mert ő nem hitt a csodákban. És persze egy szűznek csak csoda folytán születhet gyermeke, ezért inkább elutasította ezt a lehetőséget. De először is miféle jelet ad az Úr azon keresztül, hogy egy fiatal lány teherbe esik? Ez nem jel, ez minden percben megtörténik a világon, és semmi különleges vagy egyedi nincs ebben. Egyértelmű, hogy a Szentlélek szűzet értette szó alatt, és a héber eredeti szó az Ószövetség összes előfordulási helyén is ezt jelenti. Ezt a fajta bibliatudósságot teljességgel elutasítom, mert előítéletek alapján utasítja el Isten létezését. Jézus születése előtt 200 évvel összegyűlt 70 olyan tudós, akik azt akarták, hogy olyan fordítása legyen az írásoknak, amelyet az emberek meg tudnak érteni, mivel a héber nyelv többé-kevésbé kihalt a babilóniai fogság alatt. Miután visszatértek Babilonból, az emberek többsége már nem beszélt héberül, mert ezt a nyelvet csak a biblia tudósok használták, így abban az időben az emberek rájuk voltak utalva minden tanítással kapcsolatban. Makedón Nagy Sándor hódításai nyomán a görög volt a legelterjedtebb nyelv, ezért ez a 70 fős csapat elhatározta, hogy görögre fordítja az írásokat, hogy mindenki elolvashassa azokat. Mivel 70-en fordították, ezért a fordítást Septuagintának hívták, ami latinul 70-et jelent. Ők tehát Mária és József előtt 200 évvel megértették Ézsaiás proféciájában a szűz szót, és a görögre is olyan szóval fordították le, amelyet csak kizárólag szűzre szoktak használni, így Máté is az ő fordításukat másolja be az evangéliumába. Mivel a teljes írás Istentől ihletett, valójában a szűz szónak ez az elfordítása Isten káromlásnak számít. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát, akit Jézusnak nevezett el. A Mária állandó szüzességéről kifejlesztett katolikus dogma egyszerű dalkamese, amelyet az emberek azért találtak ki, hogy Máriát isteni méltóságba emeljék. Ebből a versből egyértelműen kitűnik, hogy nem érintette addig, amíg meg nem szülte Jézust, de utána egyértelműen igen. Ezek után Józsefnek Máriával normális férfeleség kapcsolata volt, mert egyébként Mária többi gyermeke is szűztől született volna, és akkor az egész történet a feje tetejére áll. Márk evangéliuma meg is nevezi Jézus testvéreit. Jakabot, Júdást, Simeont és Józsefet, valamint lánytestvéreiket. Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében. Itt nagy Heródesről van szó, aki körülbelül 1,30 magas lehetett, egy kis szörny. Bizonyára magassága, azaz alacsonysága miatt is hatalmas önérzeti problémában szenvedett. Emiatt aztán minden építkezése óriási méretű volt, hatalmas erődítményeket építetett hatalmas sziklákból. Amikor Jeruzsálemben voltunk, a nyugati fal egyik hatalmas építőköve mellé álltam, amelyet Heródes idejében a templomhegy tartófalába illesztettek. Ez a kődarab 14 méter hosszú, 3 méter magas és 3 méter széles. A súlyát körülbelül 170 tonnára becsülik. Heródes az építészet nagymestere volt, ő építette a hatalmas jeruzsálemi templomot és az egész templomhegyet, Cézáreát, a Betlehem melletti fürdőket, Jeruzsálem teljes vízvezetékrendszerét és megszámlálhatatlan várat és erődítményt. Ma is bámulattal tekinthetünk ezekre a nagyszerű építményekre, amelyeket az ő építés zsenialitásának köszönhetünk. Ugyanakkor viszont szörnyen kegyetlen és gyanakvó ember volt. Azt képzelte, hogy a fiai és a felesége Marian összeesküvést szőnek ellene, ezért megölette őket. Utána pedig hiányzott neki a felesége, így hát emeltetett neki egy hatalmas emlékművet. Azt mondták akkoriban, hogy Heródes disznóinak biztonságosabb élete van, mint a fiainak. Egy idő után aztán rájött, hogy kegyetlensége és gonoszsága miatt senki sem fogja siratni őt halála után, ezért kiadta a parancsot, hogy amikor ő meghal, akkor az összes kormánytagot és állami fővezért ki kell végeztetni, mert azt akarta, hogy sokan sírjanak a halálakor. Szerencsére, amikor meghalt, elég eszük volt ahhoz, hogy rájöjjenek. Már nem kell engedelmeskedni Heródes parancsának, mert meghalt. Így aztán nem végeztek ki senkit, és nem is siratta meg őt senki. Heródes király idejében íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? El tudjátok képzelni, hogy mit jelentett ez a kérdés ennek a kis bizonytalan Heródesnek? Ő a zsidók királya, és ezek a fickók azt kérdezik, hogy hol van a most született király. Heródes nagyon megijedt ettől a kérdéstől. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Nagyon sokat írtak már a betlehemi csillagokról. Már azt is állították, hogy bolygók találkozása volt ez a jelenség, és több ehhez hasonló asztronómiai spekulációt sorolgattak fel. Mivel ezek csak spekulációk, ezért én magam nem szeretnék ezekkel foglalkozni, mert semmilyen útmutatást sem kaptam Istentől ezekre vonatkozóan. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdai Betlehemben, mert így írta a próféta, Mikeás. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy jelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ők nem fejezték be a proféciát, mert Mikeás azt is megírta, hogy az örökké valóságból jön, és a trónra ülve fog uralkodni. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig meglátjátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Ez a csillag természetes módon megmagyarázhatatlan, mert eddig nyugat felé vezette a bölcseket Jeruzsálembe, most viszont visszavezeti őket kelet felé Betlehembe, amely Jeruzsálemtől délkeletre fekszik. És akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Az ige nem azt írja, hogy a jászol fölött állt meg, és azt sem, hogy a baba fölött, hanem azt, hogy a gyermek fölött. És itt hagynak cserbe minket karácsonyi szokásaink, mert szeretjük eljátszani a három királyokat, akik a jászolban egy újszülöttet találtak, és ők neki hozzák el az ajándékaikat. A három királyok, vagyis a bölcsek későn érkeztek, és mire megérkeztek, Mária és József már kiköltöztek az istállóból egy betlehemi házba. Lehet, hogy egy vagy akár két évvel Jézus születése után érkeztek meg hozzájuk, és ekkor már egy kisgyermeket találtak, aki ekkora már lehet, hogy járni is tudott. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. A mirhát temetkezéskor használták, és igen figyelemre méltó, hogy ezt a fiatal gyermeknek hozták ajándékba. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az urangyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresztetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Máté folyamatosan rávilágít arra, hogy Krisztus életének állomásai a valóságban a proféciák beteljesülésének sorozata volt. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ebből is látszik, hogy a bölcsek körülbelül két évvel korábban látták először a csillagot, és így Jézus ekkor már nem lehetett egy jászolban fekvő kisbaba. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Figyelemre méltó, hogy Ráhel pontosan Betlehem közelében halt meg akkor, amikor éppen Benyáminnak adott életet, és így sírboltja a Betlehem szélén található. Nem sokára, amikor Heródes meghalt, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archeálosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszamenni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak. Názáretinek fogják őt nevezni. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Hosszú évek telnek el anélkül, hogy tudnánk valamit Jézusról, és most időben előre ugrunk Jézus nyilvános szolgálatának kezdetéhez. Az apokrif iratokban vannak ugyan történetek Jézus gyermekkoráról és fiatalkoráról is, ahol törött szárnyú madarak meggyógyításáról és hasonló cifra történetekről olvashatunk, de az Úr úgy tartotta helyesnek, hogy életének ezt a részét békén hagyja. Így a legjobb az, ha mi is hallgatunk arról, amiről az írások hallgatnak. Azonban egyik evangéliumban olvashatunk egy kis történetet Jézus 12 éves korából, amelynek alapján láthatjuk, hogy ő igen különleges fiatalember volt már akkor is. Keresztelő János tehát így kezdi szolgálatát. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Teremjen olyan gyümölcsöt az életetek, amely megmutatja, hogy valóban megtértetek. Sokan állítják, hogy megbánták a bűneiket, de nem látható semmiféle megtéréshez illő gyümölcs az életükben. A megtérés változást jelent, és ha valaki nem változtatja meg az életét, akkor valójában megkérdőjelezhető a megtérése. János a farizeusokat és az írástudókat viperák nemzetségének nevezi, és a gyümölcsöket kéri rajtuk számon. A többi ember megtért, és ennek látható jelei is voltak az életükben, de amikor ezek eljöttek hozzá, azt mondta nekik, hogy nem foglak bemeríteni titeket, előbb látni akarom a megtérésetek gyümölcseit. Sokan mondták már, hogy sajnálják, amit tettek, de nem változtattak semmit. Volt egy ember, aki több ezer dolláromtól fosztott meg, majd elnézést kért, de nem adta vissza a pénzt. Én is azt éreztem, amit Keresztelő János. Hadd lássuk a gyümölcsöket, ha valóban megbántad. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám. Ezek azt gondolták, hogy az a tény, hogy Ábrahám az atyuk, már természetesen azt jelenti, hogy ők meg vannak váltva. Sokan Amerikában is azt hiszik, hogy ha valaki amerikai, akkor természetesen keresztény is, mert esküjében megemlíti Isten nevét. Mit gondolsz, pogány vagyok, gondolják magukban sokan. Ugyanígy gondolták ezt a zsidók is, mivel Ábrahám fiainak vallották magukat. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. János evangéliumának 15. fejezetében Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőkről beszél. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Jézus azt mondta, hogy a gyümölcsökről ismerhetők meg a megtérők, és itt János is azt mondja, hogy teremjetek gyümölcsöket. Emlékeztek, amikor Jézus éhes volt, meglátott egy fügefát, majd amikor odaért és látta, hogy nincs termése, megátkozta a fát. Másnap, amikor az olajfák hegyének ösvényén jöttek vissza Jeruzsálemből a tanítványok, oda pillantottak a fügefára, és elcsodálkoztak, hogy az egyetlen nap alatt elfonnyadt és kiszáradt. A fügefa Izrael nemzeti jelképe volt, és az Úr kereste Izrael népének gyümölcseit. János is arról beszél, hogy a fejszét a fa gyökerére irányítják, mert nem terem gyümölcsöket, és ezért kivágatik. Pál apostol a római levél 11. fejezetében azt mondta, hogy Isten kivágta a természetes ágakat, hogy beoltsa a pogányokat, hogy ők is részesülhessenek a fa zsírjából. Izrael elutasítása azért történt, mert a zsidók maguk utasították el Istent. Isten megadta nekik messiásukat, a lehetőséget a megtérésre, de ők elutasították őt, és így az evangéliumot a pogányoknak és a zsidóknak is elhozták. Így most már akár zsidó, akár pogány vagy, csak egyetlen út van Istenhez. Jézus Krisztuson keresztül. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Az előfutár nem magáról, hanem az őt követőről, Jézus Krisztusról tett vallomást, és az emberek szívét készítette elő Jézus Krisztus eljövetelére. Ez volt az ő szolgálata, amelyről János evangéliuma még többet elárul. Keresztelő János Jézussal kapcsolatban ezt mondja. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét. A gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. A szórólapátot a szérűben arra szokták használni, hogy a pejvától megtisztítsák a gabonát. A betakarított gabonát lapáttal feldobták a levegőbe, és a szél kifújta a szemek közül a pejvát. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. János akadékoskodott, de Jézus azt mondta, hogy példát akar mutatni. Péter azt írta, hogy Krisztus azért mutatott nekünk példát, hogy kövessük az ő lépéseit. De Jézus példát akart mutatni nekünk azáltal, hogy a bemerítkezés által kijelentette a lelki dolgok felsőbbrendűségét az anyagiakkal szemben. Ezt jelentette ki Jézus, és a világ azért haragudott rá, mert az emberek testi vágyaik szerint éltek. Jézus pedig azt mondta, hogy a lelki élet felsőbbrendű a testivel szemben. És ez Isten igéjének fő üzenete is. A bemerítkezés a testi élet, a régi ambíciók, a régi vágyak halálát jelenti. A vízből való felbukkanás pedig az új életet, a lelki életet jelképezi. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galambformájában aláereszkedik, és őre ászál. Itt a Szentlélek szállt rá, és felkente az életét. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A büszke atya nem tudta visszatartani a fiában történő gyönyörködését. Jézus azt mondta, hogy mindig azt teszem, ami az atya kedvére való, és így egy tökéletes életet élt. A Jelenések könyvének 4. fejezetében ezt olvassuk. Leborul a 24-vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Itt a magyarázat arra, hogy miért teremtett minket Isten. Az ő saját kedvtelésére. Mondhatod, hogy ez nem tetszik neked, de sajnos erre nincs orvosság, mert ez tény. Harcolhatsz ellene, de egész életed csalódás lesz. Vagy elfogadhatod, és ezzel harmóniában élhetsz egy dicsőséges és beteljesült életet. Amikor valaki azt mondhatja magáról, mint Jézus, hogy mindig azt teszem, ami az atya kedvére van, akkor tudhatod, hogy ő tökéletes életet él. Isten az előbbiekben tanúbizonyságot tesz a következő szavakkal. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Vegyük itt észre a Szent Háromság jelenlétét. Jézus bemerítkezik, a Szentlélek leszáll rá, és az atya hangja szól a mennyből. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába. A lélek azonnal vezetni kezdi Jézust. Az új szövetség nagyon sokat beszél nekünk a lélekben való járásról. Sokan a lélekben való megkeresztelkedésre fektetik a hangsúlyt, de nem ez a lényeg, hanem a lélek szerinti élet. Nem az ajándékokra, nem a csoda dolgokra, nem az izgalomra és nem a megnyilvánulásokra, hanem a keresztények lélekben való járására kellene tenni a valódi hangsúlyt. Pál azt mondja a római levél 8. fejezetében, hogy akik Isten gyermekei, azokat a lélekkel vezesse. Engem nem érdekel, hogy mekkora izgalomban vagy, és milyen magasat ugrasz, engem csak egy dolog érdekel. Az, hogy mennyire egyenes úton jársz, amikor földet érsz. Túl sok embert láttam már ugrálni, de nem jártak egyenes úton, és ez számomra mindig értelmetlen. Járjatok lélekben, ez a legfontosabb. Ezt kéri Isten tőletek, és nem azt, hogy lelki izgalmakat hajhásszatok. Mindennek ellenére nem utasítom el a lelki izgalmakat és megnyilvánulásokat, de igenis elutasítom a testi vágyak görbe útján való járást. A legfontosabb a lélekben való járás. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Az agyunk nagyon el van foglalva azzal, hogy a körülöttünk levő összes információt feldolgozza, a látványt, a hangokat, az ízeket és az érzelmeket. Ennek eredményeként az agy tele van információkkal. Amikor az asztronautákat sötét, csendes, steril szobába teszik, testhőmérsékletű vízbe, lebegő állapotba, akkor ezáltal egy elérzéketlenedési állapotba kerülnek, az agyuk nem kell többé azt a sok rázúduló információt feldolgozza, és ezért ők víziókat és lelki megtapasztalásokat érzékelnek, mert Isten a 6. érzékükön keresztül elkezd velük kommunikálni. A 6. érzékünk igen gyenge, mert az agyunk általában tele van az 5 érzékünktől érkező információkkal. Amikor viszont bőtölsz, akkor az agyadnak az 1. érzéktől érkező információkat, az ízlelést nem kell feldolgozza, így egy ideig ettől szabaddá válik. Üres járat keletkezik az agyadban, és ezáltal a 6. érzéken keresztül információk jutnak el hozzád. Azt mondják, hogy 5 nap múlva elveszted az éhségérzetedet, és egészen addig nem fogsz éhséget érezni, amíg az éhhalál küszöbére nem érsz. Ez általában a 35. és a 40. nap között következik be. És ekkor már az evés létkérdéssé válik, mert ha ekkor nem veszel valamit magadhoz, akkor meg fogsz halni. Ezért jelentős, hogy Jézus a 40 napos böjt után lett éhes, amely arra is utal, hogy nem volt éhes a 40 nap alatt, de utána viszont az lett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ha Isten fia vagy, mondja. De ezzel nem megkérdőjelezni akarja Jézus isteni voltát, hiszen a sátán ezzel pontosan tisztában volt. Valójában azt akarja mondani, hogy mivel Isten fia vagy. A sátán azt akarta, hogy Jézus Isten erejét saját testi vágyának kielégítésére használja. És gyakran azokat az embereket is erre ösztönzi, akik lelki ajándékokat kapnak a szolgálatukhoz. Miért nem használod isteni hatalmadat arra, hogy kielégítsd testi vágyaidat? Jézus így válaszolt. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A sátán kísértésére Isten igéjével válaszolt. Az írás azt mondja, hogy az igédet rejtettem szívembe, hogy ne vétkezzek ellened. A kísértéssel szembeni erőnk és hatalmunk Isten igéje. Ha erős akarsz lenni az ellenség támadásaival szemben, akkor tanulmányozd Isten igéjét, és rejtsd azt a szívedbe. János első levelében azt írja. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért győztétek le a gonoszt. Így győzték le a gonoszt, Isten igéje által. És Jézus is ezáltal állt ellen a kísértésnek. Ezután magával vitte az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mivel Jézus igével válaszolt az előző kísértésre, ezért a sátán most az ige kifacsarásával próbálkozik. Jézus ezt mondta neki. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Nagyon fontos, hogy összevessük az igét az igével. Márk evangéliumában nagyon érdekes versek találhatók azzal kapcsolatban, hogy milyen jelek követik azokat, akik hisznek. Kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Kentuckyban volt egy pásztor, aki mérget itatott a vezetőséggel, hogy bebizonyítsák a hitüket. Ketten meghaltak, és így gyilkossági vádat emeltek ellene. Vannak olyanok is, akik kígyóval játszadoznak, mérges kígyókat adogatnak körbe, és néha lehet olvasni arról, hogy egyeseket megmar a kígyó és meghalnak. Mindezeket a fenti vers alapján teszik. Ha viszont összevetnék a különböző igehelyeket, akkor láthatnák, hogy ez ugyanaz, amit a sátán itt Jézusnak javasol, hogy azért kockáztassa az életét, hogy bebizonyítsa az ige valódiságát. Ugorj és bizonyíts be! Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Nincs szükség arra, hogy ilyen módon bizonygassuk az írásokat. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Jézus mind a három kísértést Isten igéjével válaszolta meg. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ez ugyanaz az üzenet, amit keresztelő János prédikált. A mennyek országa itt van, a messiás eljött és megalapíthatja a királyságot. De persze elutasították a messiást. Amikor a galileai tengerpartján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat és követték őt. Ők ketten nem itt találkoztak először Jézussal, amint ez a többi evangéliumból kiderül, de itt történt meg, hogy Jézus elhívta őket a tanítványságra. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Azután bejárta egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, a holtkorosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a tíz városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Mindenfelé csodákat tett, és hatalmas tömeg követte őt.